A János evangéliuma 19. részéből olvasom Isten igéjét. János evangéliuma 19. része, és ott is a 17. verstől. Átvették tehát Jézust. Ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt. Jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készített, és rátettette a keresztre, ez volt ráírva, a názereti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva. Ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai akkor szóltak Pilátusnak, ne ezt írd, a zsidók királya, hanem ahogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt adtak. Fogták köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ezt mondták egymásnak, ezt ne szakítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, köntösömre pedig sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja és anyának nővére Mária, Klópás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta, hogy ott állt anyja, és az a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához. Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. És ettől az órától fogva, otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt, szomjuhozom. Volt ott egy ecettel teli edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsóbra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta, elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte lelkét. A passió történet bizonyos értelemben a reménytelenségnek a története. Az emberi gonoszság, árulás, gyávaság, közömbösségnek a története. Nagy péntek nem véletlenül fekete nap, az egy külön sajátossága, több esetben előfordult már legalábbis ezen a vidéken a nagypénteki időjárásnak, hogy amikor én gyerek voltam, nem emlékszem olyan napra, amikor ne sírt volna az eső. Nagyanyám ezt így mesélte el nekem, amikor vártam a tavaszt, és vártam a szép időt, és már tavaszodott is, de nagypénteken mindig valahogy fújt a szél, és esett az eső, és így mondta el nekem a nagypénteki történetet, hogy látod, kislányom, ilyenkor még az ég is sír. Nagyon keveset tudtam a Szentírásból, a családom nem volt egy bibliaolvasó ember, és amikor megkérdeztem, hogy hát miért sír az ég, akkor azt mondta, hogy sírhatja Jézust. Olyan mélyen ott van ez a népi gondolkodásban és a néphagyományban. Ilyenkor a legtöbb templomban az oltár színe fekete, és ezt a színt csak majd húsvét reggelén változtatják meg, hiszen az a feltámadás reggele. De azt gondolom, hogy rosszul értelmezzük a nagypénteket, és a nagypénteki történeteket, ha csak így értelmezzük. Mert a passió történet az nem csak a reménytelenség, a gonoszság és az árulás, a közömbösség története, hanem az isteni győzelem története is. Jézus nem reménytelenül szenvedett a kereszten. Egészen más módon viselkedett, mint ahogy az természetes lett volna, és voltak olyanok is, akik a környezetében ezt észrevették. Nem reményvesztetten, hanem győzelmi kiáltással halt meg, azzal az utolsó az volt az utolsó szava, hogy elvégeztetett. Ma egy kicsit mégis nézzük meg, hogy mi történik a kereszt körül. Mi történik akkor, amikor azt gondolom, hogy bibliaolvasó emberek, vagy Isten kijelentésében hívő emberek nyugodtan mondhatjuk azt, hogy mi történik akkor, amikor a világtörténelem és az üsztörténet legnagyobb drámája zajlik. Ki látja, ki érti, ki tudja, hogy mi is az, ami ott akkor éppen megtörténik. Máté evangélista feljegyzi a kivégzés levezető százados történetét, aki az események legvégén sok-sok hatás után azt mondja, hogy bizony Isten fia volt ez. Lukács evangélista pedig tudósít arról a ratorról, aki felismeri, hogy a mellette szenvedő valaki más, mint aki ő és a társa, és azt kéri Jézustól, hogy emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban. De Jánosnál őket nem látjuk. Tudunk a latorok, a velük együtt megfeszített, Jézus együtt megfeszített latorról, de nem látjuk, hogy nem a századost, és nem halljuk, hogy mit mond az egyik lator. Kavargó érzelmekkel, közönnyel és haraggal teli embertömeget látunk, akik igazából mind el vannak foglalva a maguk történetével. Talán mindegyikünknek van olyan közös emléke, vagy egyéni emléke, hogy tele voltunk magunkkal, a magunk kérdésével, fájdalmával, és nem is vettük észre, hogy mi történik a környezetünkben. Én sokszor megszégyenültem már így, hogy talán némán, talán kicsit szomorúan ott élt mellettem valaki, és csak utólag tudtam meg, hogy micsoda drámák játszottak le éppen akkor, amikor én úgy tele voltam a magam kérdéseivel, vagy a magam szomorúságával. Mindnyájan be vagyunk zárva a magunk is történetébe, ugyanúgy, ahogy a kereszt körül álló emberek is be voltak zárva a magunk is történetébe. Hát kik állnak itt? Itt van, igaz, hogy egy kicsit távolabb, és a helytartói palota kényelmébe és távolságába, de itt van Pilátus. A keze idáig is elér. Egy táblát küld Jézus után, már meghozta a döntést, már kiadta a parancsot, már igazából lezártnak tekinthetné az eseményeket, mégis János evangéliuma tudósítása szerint egy táblát küld Jézus után. Nem volt ez a szokás jogtól idegen, hiszen az elítéltek fölé ki szokták vésni egy fatáblára az elítéltetésük okát, de ez a felirat egészen különös. Három nyelven, héberül, görögül és latinul, azt mondanám, hogy a világnyelveken, az akkori világnyelveken azt írja, iratja a táblára, hogy Jézus a zsidók királya. Pilátust általában gyávának és karrieristának tartják a korabeli tudósítók. A főpapok jó érzéssel ráéreznek erre, vagy jó érzékkel ráéreznek erre, és igazából megzsarolják Jézus perében. Azt mondják neki, hogy hát nem vagy a császár barátja, ha nem ítéled el Jézust. És ez a mondat hatott. Ez a mondat elég volt ahhoz, hogy Pilátus, nem hallgatva a feleségére, és nem hallgatva talán a maga rossz érzésére is, talán még át is látott a játszmán, de azt mondta, hogy ennyit azért nem kockáztathatok. És először megkorbácsoltatja, majd elküldi a kivégzésre Jézus. Pontosabb volt neki a jó híre. De mégis ezt a három nyelvű feliratot úgy utána küldi Jézusnak. Miért? Karner Károly, egy nagyon ismert evangélikus teológus kommentárjában azt olvastam, hogy ő Pilátus határozottságában, ebben a döntésében felismeri annak az Istennek a cselekvését, aki a benne nem hívő, vagy a vele szembeforduló emberen keresztül is el tudja végezni a maga munkáját. Ezt írja. Lám, a keresztről nem csak a bűnét nem takargató lator felé árad valami megmagyarázhatatlan erő, hanem a helytartói palotában intézkedő nagy úr felé is. Lehetséges. De felismerhetjük annak az embernek a keménységét is, hogy akinek nem tiszta a lelkiismerete. Aki tudja, hogy rossz döntést hozott. Tudja, hogy törbe csalták. És miközben a kiszögezteti Jézus feje fölé ezt a táblát, tulajdonképpen a maga tehetetlen módján mégiscsak bosszút áll a főpapokon. A világtörténelem drámája zajlik, az üsztörténet legnagyobb eseménye zajlik. Pilátus pedig, talán a lelke legmélyén valamit sejtve, bosszút áll az őt kényszerhelyzetbe hozó papokon. Ennyit lát. Eddig lát. És itt vannak a főpapok, a vallási életletéteményesei. Őszintén mondom, hogy itt vagyunk mi. Én. A kereszt tövében álló főpapokról a többi evangélium azt közli, hogy fejüket hajtogatták és gúnyolodtak. Helyesebb lenne azt mondani, hogy provokálták Jézust. Még a halálában is, a haldoklásában is meg akarták alázni. János nem ezt a mozzanatot emeli ki, nem ezeket a mondatokat, ami a többi evangéliumban olvasható. János szerint a főpapok idegessége akkor sem szűnik meg, amikor győztek. És Jézust a keresztre juttatták. Amikor megdörzsölhették volna a kezüket, úgy érezhették volna, hogy megtették a dolgukat, csirájában, vagy ha nem is csirájában, de még időben elfojtották azt a vallási mozgalmat, ami veszélyeztette Izrael békéjét és az ő hatalmukat, és készülhettek volna a Páska ünnepre, volt elég dolguk aznap. Ne felejtsük el, hogy ez már a Páska ünnepre való készülődés előnapja. Ennek ellenére ők fontosnak tartották azt, hogy Pilátushoz hussanak, és elmondják, hogy ez a felirat egyáltalán nem tetszik neki, hogy rossz az ítélet szövege, hogy Jézus nem a zsidók királya, és sokkal inkább a zsidók ámítója. Azt hihetné az ember, hogy a halálos ítélet birtokában ezek az emberek megnyugszanak. De talán ismerjük a rossz lelkiismeretű ember kicsinyes igyekezetét. Tökéletesen uralni akarja a helyzetet. Nem baj, hogy az ünnepre már készülni kellene. Nem baj, hogy lenne ezer már dolguk, az a feliratot. Az a feliratot még mindig mérhetetlenül izgatja és izgalomba tartja őket. És miközben az üttörténet drámája zajlik, a főpapok kicsinyes buzgalommal Pilátushoz sietnek, hogy egy bitófa, egy halálra ítélt feliratát megváltoztassák. És ott vannak az osztozkodó katonák. Ezek a katonák római légiósok. Nagyon sok mindent láttak már. Nagyon sok mindent, sok halált, sok kivégzést végignéztek már. Ismerős volt számukra a halálhörgés is. Talán már nem is hallották meg, hiszen ha az ember sokfajta kegyetlenséget követ el, vagy néz végig, ösztönösen bezáródik már a másik szenvedésére. És ez volt a dolguk. Na, ők aztán igazán parancsra cselekedtek. A kivégző osztagnak, ami 4 főből állt, joga volt arra, törvényes joga volt arra, hogy megkapja a kivégzett ruháit és az esetleg nála lévő vagyontárgyakat. És a katonák, miután 4 részre osztották Jézus ruháját, a köntösét nem akarták szétvágni. Ez egy egybeszövött köntös volt János evangéliuma szerint. Értékes ruhadarab, ez ritka ruhadarab, ezért sok pénzt lehet kapni. Fölfogták, hogy ezt nem vágjuk szét, úgy semmit nem érünk vele. Hát osszuk, inkább ahelyett, hogy szétvagdosnánk, sorsoljuk ki. Nagy valószínűséggel a kivégzés után kockajátékot játszottak, ez volt a legionárisok egyik kedvenc játéka, És lehet, hogy kocka játékkal kisorsolták, hogy kié legyen ez az értékes ruhadarab. Ilyen egybeszövött ruhadarabot a főpap viselhetett jogosan, és talán nem véletlen, hogy Jézus egy ilyen ruhát hordott. És mindeközben, miközben közömbösen talán a borzalmat is feledve kicsit harsányan kockajátékoznak, eközben nem is veszik észre, hogy öntudatlanul ugyan, de az isteni kijelentés beteljesedésének eszközei. Ezzel a 22. zsoltárban megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. A katonák kockáznak, az üsttörténet drámája zajlik, és az isteni profécia beteljesedik. És ott vannak a síró asszonyok is. Nekik csak a szívük szakad meg. Mária Magdolna, és még egy asszony van ott János evangéliuma szerint. Nekik nincsenek szavaik. Nem is lehet szavuk ebben a történetben. Nekik csak fájdalmuk és könnyük van. Olyan szépen fogalmazza meg ez Kovács Tibor az egyik versében. Kovács Tibort egy olyan református lelkész, akit az 56-os események miatt megfosztottak a palástjától, aztán gyógypedagógus lett, és mint gyógypedagógus nagyon komoly szakmai sikereket ért el, de a verseiben legalább megörökítette a hitét, hitvallását, és érdemes őt olvasni egy-egy rövid verse fölér egy prédikációval. Ezt írja Máriáról. Mária, Mária, ne menj arra! Anyakönnyeknek ott nincs hatalma, hol tömegarcú a gyűlölet, s parancsszóra nyit sortüzet. Mégis induló Máriák, jogosan hordtok glóriát. És ott van egyedüli tanítványként János is. Nem tudni a többiek hol vannak. A többi tanítvány. Nem tudni, merre bújtak el. Nem tudni, hol nyalogatják a sebeiket, a csalódásaikat, az összetört reményüket, a semmivé vált elhívásukat. János se érti. Egészen biztos, hogy nem érti, hogy mi történik. De szereti Jézust. Ott akar lenni. Akkor is, ha nem érti, akkor is, ha talán a szívében ő is hordott csalódást. Ő is temeti a reményeit. Az üdvtörténet drámája zajlik közvetlen mellette, nem érti, de nem menekül el a szenvedés látványa elől. Több volt neki Jézus személye mindannál, amit tőle kapott. Szerette őt. És most ne nyissuk ki azt, hogy János evangéliuma valóban egy végébe annak a Jánosnak az írásai, aki az rölita itt szó van, tekintsük annak. És ha így tekintjük, akkor azt is látjuk, hogy mert ott volt, később majd az ő látószögéből fogjuk látni az eseményeket. Akkor, amikor már sok mindent érteni fog. És mert ott maradt, valami olyasmit tudott és látott meg, amit más nem. Olyan János evangéliumának ez a leírása, hogyha csak ezt a rövid kis részt metszük ki az evangéliumokból, akkor nem is tudjuk igazán, hogy ki a főszereplő. Olyan emberi karakterek vannak ebbe a rövid történetbe belesűrítve. Pilátus, a főpapok, a katonák, az asszonyok. Ki a főszereplő ebben a történetben? Ki tartja kézbe az eseményeket? János evangéliumának a szóhasználatával Jézus nem egyszerűen kimúlik a kereszten, mint kivégző eszközön. A többi evangélista ezt így írja le, hanem önszántából adja az életét. János evangéliuma legyzire, hogy korábban Jézus ezt mondta, hogy van hatalma letenni az életét, és van hatalma ismét felvenni az életét. Ő a legteljesebb értelemben ura a sorsának. Nagyon ismert ez a kifejezés, talán többen találkoztunk már azzal, hogy Jézus 7 szava a kereszten. A 4 evangélium 7, Jézusnak 7 szavát, 7 rövid mondatát jegyezte le, mint a kereszten elmondott szavait. Ebből 3 itt olvasható, az felolvasott ige szakaszban. Milyen érdekes, hogy ez a szenvedő ember gondoskodó szeretettel odafordul anyja és az ott lévő tanítvány felé. Egymásnak adja őket. 2 összetört szív, 2 megtört élet. És talán csak így tudtak lemenni a koponyák hegyéről együtt. Jézus halála után. Majd az írás beteljesedése érdekében jelzi a testi inségét, ugyancsak a 22. Zsoltárban hangzik el, hogy torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az innyemhez tapadt, a halál porába fektették. Itt is halálában is ragaszkodik az isteni szóhoz. Az utolsó szava pedig ez, elvégeztetett. Nem, nagyféntek nem a vereségről szól. Jézus nem egyszerűen kileheli a lelkét, ahogy a szinoptikus evangéliumokban, hanem leteszi az életét. Önmaga dönti el, hogy meghal. A szokásosnál erősebb megostorozás, nyilván nagyon sok vérvesztessége volt, emellett ez a másik oka, hogy az átlagosnál sokkal kevesebb idő alatt hal meg a kereszten. A keresztre feszítettek, sokszor napokig szenvedtek, mielőtt meghaltak volna, Jézus pár óra leforgása alatt meghal. Volt hatalma letenni az életét, mint ahogy majd vasárnap hajnalán lesz hatalma újra felvenni azt. Nagypénteken az üftörténet legnagyobb eseményére emlékezünk. A világtörténelem legnagyobb drámájára. És ugyanakkor a szenvedésből, a halálból életet fakasztó Isten diadalának az ünnepére. Ott vagyunk Jézus keresztje alatt mindnyájan. Ezért jöttetek el, ezért jöttünk el. Mennyit értünk belőle? Hogyan vagyunk ott? Ez a kérdés hadd maradjon ott bennünk, és hadd gondolkodjunk el a szombat csendjében, és hadd örüljünk majd ennek a vasárnap hajnal feltámadás eseményében. Álljunk fel és imádkozzunk! Köszönjük, hogy ott, ahol csak halált, árulást, gyávaságot, kicsinyességet, közömbösséget, olyan ránk emberekre jellemző történeteket, magatartásokat lehet látni. Köszönjük, hogy örökkévaló Isten, te ott vívtad a legnagyobb, ott szerezted meg a legnagyobb győzelmedet. Advagyjuk meg neked, hogy mi se értjük egészen. Hogy mi se tudjuk megérteni, fölfogni úgy egészében, hogy mi is ez a történet. Hadd hajoljunk meg előtted, és hadd mondjuk azt, hogy szükségünk van rá, hogy tovább vezess, hogy a feltámadás erejében és örömében részesíthess, hogy lehessünk mi is olyan emberek, akik ura a sorsuknak, ura az életüknek, és ura a haláluknak. Áldj meg így mindegyikünket, kérünk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.